Imádkozzunk. Szerető mennyei jó atyánk, hálások vagyunk neked, hogy ismét együtt lehetünk ezen a szombaton. Hálások vagyunk azért, hogy a te igédet együtt tanulmányozhatjuk és hallgathatjuk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, és áldj meg az ige szólóját is. Add, hogy megérthessük ezt a mai üzenetet, amit küldesz számunkra. Jézus nevében. Amen.
Amen. Örömmel köszöntöm a gyülekezetet, örülök, hogy együtt lehetünk. A Máté Evangélium a 20. fejezet 28. versét szeretném, ha alapigeként elolvassánk. Máté Evangélium a 20. fejezet 28. verse így szól. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Azért jött az embernek fia, hogy életét adja a sokaságért, váltságul. Kik tartoznak vajon bele a sokaságba? Hogy életét adja a sokaságért, váltságul. Hogy életét adja. Értem. Vajon biztos vagyok-e abban, hogy akikért Jézus az életét adta, abban a sokaságban én is beletartozok. Különleges megfigyelni a megváltó kifejezés jelentését. A megváltó az, aki egyesít, aki összekapcsolja a szétszakadt darabokat, ami egyé teszi azt, ami azelőtt darabokban volt. A megváltó az, aki egyesít. Isten és az ember kapcsolatát helyreállítja, és az ember kapcsolatát is összekapcsolja. Ezzel szemben az ördög, a sátán neve, a diabolos, ő a nagy elválasztó, ő a nagy szétszakító, ő a nagy darabokra szedő. Ha megfigyeljük, ez két különböző irány. Az egyik összekapcsol és egyé tesz, a másik szétszakít és darabokra szed. Meg kell figyelnünk a világban, a környezetünkben, lehet, hogy még a gyülekezetben is, olykor még a családokban is előfordul ez a magatartásmód, ez az irány. Szétszakítani, darabokra szedni, elfordítani, tönkretenni, kapcsolatokat megszüntetni, vagy összekapcsolni, helyreállítani, kibékíteni, elsimítani, tüzet oltani. Vajon melyik irány lesz a sajátunké? Jézus azért jött a földre, nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Azért jött az embernek fia, hogy életét adja, hogy összekapcsolhasson, hogy kibékíthessen, hogy lecsendesíthessen, hogy a békéivel tölthessen meg, azzal a békével, ami semmihez nem fogható. A Szentírás az összekapcsolt részek evangéliuma. Vajon meglátjuk ezt? Tavasszal primulát szoktunk ültetni. Ki ismeri a primulát? Primula egy olyan virág, nagyon jó, ami sokszínű, sok-sok színű. Számtalan, minden virág más, nincs két egyforma. És én nagyon szeretem a primulát, és nagyon csábítható vagyok, ha primulát látok, mert legalább egyet szeretnék választani belőle, legalább egyet, de nagyon nehezen választom ki az egyet, mert mind olyan szép. És képzeljétek el, voltam a Lidlbe, szoktatok ti is a Lidlbe menni vásárolni, és olykor, amit úgy látnak, nem tudják eladni, kiteszik, és szabadon lehet belőle vinni. Na hát ez egy ilyen nap volt, beléptem, és láttam, hogy ki van rakva a pénztáron kívül, ahol már az árut rakja be az ember a szatyrába, ki van rakva egy csomó primula, legalább 5-6 szebbnél szebb. Gondoltam, ha majd én is fizettem a pénztárnál, akkor biztos jut még nekem belőle egy-kettő, és néztem is egy szép citromsárgát, azt szeretném. És mire fizettem volna, az előttem levő fizető, és még ott volt a sárga, és még ott volt 5 cserép, gondoltam, csak azt az egyet hagyná meg nekem, hogy nekem is jusson, csak egy jusson nekem. Képzeljétek el, mindet, ami élő volt, mindet egymaga elvitte. És mikor én kifizettem a dolgaimat, egy primula ott volt, aminek egyetlen egy élő levelese volt, mindegyik le volt kókadva már, és úgy nézett ki, hogy vége van. Persze hazavittem, elültettem, és magához tért, és virágzott, de az érzés, amit nektek el akarok mondani, hogy jusson nekem is, csak eljusson nekem is. Vagy lehet, hogy voltatok már vendégségben, és ott volt egy tányér sütemény, és te hátul voltál, és azt mondtad, csak egy jutna nekem, és csak egy. Hú, szeretem azt a süteményt. Volt már veletek ilyen? Vajon jut nekem belőle? Csak egy jut nekem belőle? Tehát ott van bennünk a vágy valami után. És aztán lehet, hogy csalódottak vagyunk, mert elvitték, és nem jutott belőle. Márk első fejezetében Jézus szolgálatának az első tetteit mutatja be. Elolvashatjuk azt, hogy kicsoda ez az ember, az Isten hatalmas fia. Csodákat tesz, gyógyít, még leprást is, bénát, lázat csillapít, meggyógyítja azokat, akik hozzájönnek. Aztán azt látjuk még Márk első fejezeteiben, hogy Jézus nem csak hatalmas Isten fia, aki mindenre van hatalma, és mindent meg tud tenni, hanem azt is látjuk, hogy Jézus a tanító. Tanít a bőtről, aztán tanít a kalásztépés során, az igazi szombatünneplésről. Aztán azt is látjuk, hogy olyan hatalma van, hogy még az ördögök felett is hatalma van, és kiűzi az ördögöket, amire senki sem képes, csak az Isten. Aztán azt gondolják róla, emlékezzetekre az ördögüldözésnél, hogy magán kívül van, és a hozzátartozói elviszik, mert hogy micsoda dolog az, hogy ördögüldözés, megtámadják őt a farizeusok, hogy hát ő is biztos ördöngős, mert ördögüldöz. Aztán a még nagyobb csoda, amiről a számot ad a Márk evangéliuma, hogy Jézus halotta támaszt. Ha végiglapozzuk Márk evangéliumát, ami a legrövidebb evangélium, akkor egy különleges halott támasztásról olvashatunk, Jairus lányának feltámasztásáról. Azt mondják neki, ne fáraszd a mester. Vajon fáradtság a mesternek életet adni? Vajon fárasztó az élet urának törődni az emberrel, aki a széttört darabok egységbe kovácsolásáért munkálkodik? Aki helyre akarja állítani a megtört kapcsolatokat. És azt mondják, ne fárazd a mestert. A mesternek nem fáradtság, a jó cselekedet, és az ember szolgálata. Emlékezzetek az alapigére. Az embernek fia azért jut, hogy életét adja. Ez a célja. És felmerül a nagy kérdés. Ti kinek mondotok engem? A Márk evangéliumában látják a nagy tanítót, a gyógyítót, a halottámasztót, az ördögűzőt. Látják a hatalommal rendelkező Isten fiát, ember fiát, és felmerül a nagy kérdés, amit mindannyiunk számára. Élő, ti kinek mondotok engem? Kicsoda számotokra Jézus? Ti kinek látjátok Jézust? Azért jöttem, hogy szolgáljak, és életemet adjam. Jézus a történetekben a szolgáló, magát odaadó Jézus. A Márk evangéliuma 6. és 8. fejezetéhez lapozzunk. Innen fogjuk a történetet részletesen tanulmányozni. Márk evangéliuma 6. és 8. fejezetében egy különleges történetet, újra és újra felmerülő témát találunk. 17-szer szerepel a kenyér szó ezekben a fejezetekben. Nagyon különleges, hogy Jézus az emberek fizikai szükségleteivel törődik. Táplálékot ad nekik. Vajon miért van az embernek szüksége arra, hogy kenyeret egyen? Miért olvasunk a történetekben újra és újra arról, hogy Jézus megeteti a népet? Gondolkodtatok-e már valaha ezen? A 6. fejezet 34. versét nézzük. A 6. fejezet 34. verse így szól. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Jézus Izrael földjén van, és azt látjuk, hogy pásztor nélküli juhok. Vajon eszünkbe jut-e, amikor Jézus zsidó földön jár, eszünkbe jut-e a 23. Zsoltár? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekre terelt engem. Izrael népe számára a jó pásztor és a juhok példázata mindenki számára ismert. Tudták, hogy a pásztor az Úr, és a nyáj a nép. Amikor Márk ezt a hasonlatot leírja, hogy olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, akkor a zsidó hallgatóság számára, a zsidók számára érthető volt, hogy miről is beszél Márk. Jézus a pásztoruk volt. Ott vannak tehát, és Jézus tanítja a népet. Nagyon jól ismerjük az 5000 megvendégetésének a történetét. Amikor ezt a történetet olvassuk, figyelnünk kell arra, hogy a 35. versben ki kezdeményezi a beszélgetést. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt neki. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki? Talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak. 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000 voltak, csak férfiak. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a történet Izrael területén zajló történet. A zsidó nép résztvevői ennek a történetnek. Zsidók a hallgatók, és nagyon különleges megnézni azt, hogy kik javasolták azt, hogy engedjük el ezeket, hogy egyenek valamit, mert lakatlan ez a vidék. Láthatjuk, hogy ezt a tanítványok javasolják. A tanítványok a honfitársaikra tekintenek, és azt mondják, már későre jár, Uram, reggel óta itt ülnek, eltelt egy egész nap, éhesek már, engedjük el őket, mert éhesek. És Jézus azt mondja, etessétek meg őket, ti magatok. Nagyon különleges megvizsgálni egy kicsit jelkép szempontjából is azokat a számokat, amiket Márk itt leír. Azt mondja, 5 kenyér volt, mintha Mózes 5 könyve lenne, ami táplálék az Izrael népe számára. Aztán azt mondja, ültessétek le őket csoportonként, és aztán a kenyér szaporítás csodáival ugyanazok a mozzanatok szerepelnek. Először azt látjuk, hogy Jézus vette a kenyeret, aztán feltekintett az égre, és áldást mondott, aztán megtörte a kenyeret, és aztán átadta. Figyeljük meg, vette a kenyeret, feltekintett az égre, és áldást mondott, aztán megtörte, és odaadta. Aztán emlékezzünk csak egy pillanatra az úrvacsorára, hogy Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta. Vajon mit is jelképezett ez a kenyér? Amit Jézus vesz, megáld, megtöri, és odaadja. Vajon mit mond Jézus a kenyérről? Emlékezzetek rá. Mit is mond Jézus a kenyérről az utolsó vacsorán? És aztán azt láttuk, hogy amikor jól laktak, összegyűjtötték. Mennyit gyűjtöttek össze? Emlékeztek-e? 12 kosárral. Vajon mi jut eszetek be a 12-es számról? 12 kosár van, amit maradékként összegyűjtenek, mint Izrael 12 törzse. Nagyon különleges megfigyelni, hogy az a szó szerepel a 12 kosár alatt, a kosár szó, az a zsidó kosara, amit kosárnak neveznek, ez a kofinosz görög eredetiben, ez a zsidók kosara, mert nem csak egy szó van a kosárra. A kofinosz, amit a zsidók használnak, 12 kosárral telik meg. Mi történik a kenyér szaporítás után? Ha megvizsgáljátok, és előttetek van a nyitott Biblia, akkor azt látjuk, hogy nagyon különleges dolog történik. Amikor Jézus a kenyér szaporítást bevégzi, akkor azt látjuk a 45. versben, a 6. fejezet 45. versében, ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Betsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miért kellett őket kényszeríteni? Miért kellett őket kényszeríteni? Hát, ott volt a sok kenyér, jól lakta, tanította őket Jézus egész nap, gyógyította őket Jézus egész nap. Ez egy áldott nap. De a másik evangéliumokban is elolvassuk ezt a történetet, van egy kicsi mozzanat, amivel szembe találjuk magunkat. A tanítványok, látva Jézus népszerűségét, látva azt az örömöt és hálát, ami az emberek szívéből megszületett, azt gondolták, itt az idő. Jézust királlyá tehetjük. Végre király lesz, és mi leszünk a vezető. Hát itt az idő. Jézus nem látja, hogy itt az idő, de mi látjuk, hogy itt az idő. Ezért hát, ahogy vitték a kenyeret, és gyűjtötték a maradékot össze, elhintették az emberek szívébe a vágyat. Akarjátok? Akarjátok, hogy Jézus király legyen? Hát látjátok, milyen királyunk lenne ő? Hát ha valaki megsebesülne a rómaiak ellen vívott csatában, hát Jézus meggyógyítaná, és a mi seregünk soha nem éhezne. Ha éhezne, hát Jézus kenyeret szaporítana, mi lennénk a legkiválóbb hadsereg. Elszántak vagyunk, Jézus lenne a vezetőnk, mi lennénk az igazi királyság. Szabad, büszke nép lehetnénk végre, Jézus legyen a király. És már Jézus felé mennek kipirult arccal, és lángoló tekintettel, hogy Jézust királlyá tegyék. És Jézus azt mondja a tanítványainak, gyertek ide, szálljatok hajóba, és induljatok. Hát nem lelkesednek olyan. Csalódottak és lázadnak. Jézus, te nem látod, amit mi látunk? Most ezt nem hagyhatjuk félbe, ezt be kell fejezni. Nem megyünk a hajóba. És Jézus azt mondta, most induljatok. Jézus kényszeríti őket, sehol máshol nem olvasunk ilyet. Jézus kényszeríti őket, üljenek hajóba és induljanak. Nem akarnak, csalódottak, háborog a szívük, haragszanak Jézusra. És aztán, mikor a tűzgyújtókat, a 12 tanítványt Jézus kiveszi, és hajóra szállnak, akkor Jézus elcsendesíti a sokaságot, aki a vállára akarja venni és királlyá kiáltani. És hogy hajóba ülnek, csalódottan, dühösen, számunkérően, hogy Jézus milyen értetlen, akkor jön a szél. Hatalmas hullám. Azt olvashatjuk, egyre nehezebben haladnak, mert ellenszélben vannak. A 47. verstől, amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszerű volt, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szert fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Mondjátok, ezt a történetet, amikor olvastuk, megütötte-e a szemünket ez az utolsó mondat? Mert nekem nagyon sokáig elkerült a figyelmemet. Az utolsó mondat így szól, nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Tehát mi van itt a kenyerekkel? Hát ott vagyunk a viharzó tengeren, majdnem elsüllyedünk, aztán közeledik hozzájuk Jézus, és aztán beszáll hozzájuk, és azt mondja, hogy bízzatok, ne féljetek, és minden rendben lesz. Tehát elül a szél, hát hol van itt a kenyér? Mi köze van a kenyérnek a viharhoz, meg ahhoz, hogy Jézus oda megy hozzájuk? Vajon értitek-e, hogy mit jelent ez a mondat, nem okultak a kenyerekből. A megsokasított kenyérből, amit Jézus adott nekik, nem okultak. Mert hogy a kenyér szaporítás története megtaníthatta volna őket valamire, hogy az, akivel ők egy csónakban vannak, kicsoda. Kinek mondjuk Jézust? Ti kinek mondjátok Jézust? Vajon okulunk-e a csodákból, aminek a részesei vagyunk? Meglátjuk-e Jézust annak, aki? Kemény volt a szívük, és nem tudták befogadni azt, hogy a hatalmas Isten fia, a szolgáló ember fia, az Isten fia, a megváltó van velük együtt. Hiába szaporította meg a szemük előtt a kenyeret, hálákat adva és megtölve azt, az ő szívükben még mindig egy olyan ember volt, akit ők manipulálhatnak, ők vezethetnek, parancsolhatnak neki, és irányíthatják, és ha nem kedvük szerint dönt, és valami mást mond, mint amit ők szeretnének, akkor lázadni kezdenek ellene. Testvéreim, mi kinek mondjuk Jézust? A hatalmas teremtő Istennek, akinek tervei és céljai vannak velünk is, egyenként, külön-külön, vagy olyannak látjuk az emberfiát, mint egy közülünk, akit mi irányíthatunk kedvünk szerint. Kinek mondjuk őt? Kinek mondjuk őt? Én adtam kenyeret, és most lecsendesítem a szelet, és most eljövök hozzátok a hullámok hátán, mert szükségetek van rám. A zsidók megértették, hogy van megváltó, és várták a megváltót. De olyan megváltót szerettek volna, aki a kényüket, kedvüket teljesíti. Vajon mi nem esünk a zsidók csapdájába? Hogy olyan megváltót szeretnénk, aki a mi kényünket, kedvünket teljesíti? Vajon azt szeretnénk, hogy a mi célunk legyen az ő céljává, vagy azt szeretnénk, hogy az ő célja legyen a mi célunk is? Ki kell alkalmazkodjon a másikhoz? Az Isten fia alkalmazkodjon hozzánk, vagy mi akarunk az ő céljába belesimulni? Ez az életünk nagy kérdése. Ha a következő fejezethez lapozunk, ez a Márk evangélium a 7. fejezet, akkor azt látjuk a 24. verstől, hogy Jézus egy másik vidékre megy. A 24. verstől ezt olvashatjuk. Onnan elindulva elment Tírus vidékére. Bement egy házba, és ezt akarta, hogy senki se tudja meg ott létét, de nem maradhatott titokban. Mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lába jelé borult. Ez az asszony görög volt, szirofönicai származású, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lakjanak jól először a gyermeket, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki. Úgy van, uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá, ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Amikor azután hazaért, az asszony látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Szeretem ezt a történetet. Ti szeretitek? Ez egy nagyszerű történet. Arról szól, hogy Jézus elmegy pogánylakta területre. És amikor a pogánylakta területen van, egy gonosz városban, akkor egy szirofönicai asszony jön elébe. Egy szirofönicai asszony oda megy, mert tudomást szerzett róla, mert gyötörte a gonosz a lányát. És van itt egy különleges kifejezés, a görög eredetiben a tón. Magyarul így fordítva van, hogy mégis. Ez az asszony görög volt, szirofönicai származású, mégis azt kérte, mégis, ennek ellenére, hogy ő szirofönicai volt, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a leányából. Mert hogy mindenki tudta, hogy a pogányok érdemtelenek. Nincs érdemük, hogy a zsidók között bármit is kérjenek. Mert hiszen ők a kiválasztott nemzet más nemzettel nem közösködik. Ez volt a nagy kérdés. Oda mehet-e egy pogány asszony az Isten fia elé, és kérhet-e valamit? Azt látjuk, mégis oda ment. ez az asszony görög volt, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt. Vajon jut-e Jézus szeretetéből a pogányoknak? Vagy mind a zsidóké? A kérdés, amit az elején feltettünk, ki tartozik bele abba a sokaságba, akikért Jézus váltságként odaadta magát? Vajon ki tartozik bele a sokaságba, akiket Jézus szolgálhat? Mert Jézus azért jött, hogy váltságul odaadja magát a sokaságért, de ki tartozik bele? Kinek jut Jézus áldozatából? Vajon csak a zsidóknak? Ez egy nagy kérdés volt a tanítványok szívében. Mit keresünk mi itt? Mit keresünk itt? A pogányok csak pogányok, érdemtelenek. Nem a mi dolgunk törődni velük. Ez az asszony bátor volt, és mégis azt kérte, gyógyítsa meg a lányát. És Jézus valami különleges dologgal válaszol. Elmondja az asszony, hogy igen, de a kutyák is esznek a kenyérből. Az pedig azt válaszolta, úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Jól figyeljétek meg az asszony válaszát. Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt Jézus. Ezért a szóért mondom, menj el, a lányod meggyógyult. Mi az a szó, amire Jézus azt mondta, ezért a szóért mondom, ezért a szóért, meggyógyul a lányod. Vajon mi volt az a szó, amire Jézus azt mondta, ez volt a lényeg? Mit mondott ez az asszony? Azt mondta az asszony, Uram. Azt mondta Jézusnak, Uram. És mindaz, aki Jézusnak azt mondja, Uram, az benne van a sokaságba, akikért Jézus az életét adja. Mert bizakodok, Uram, benned bizakodok. Hiszem, hogy megteheted. Hiszem, hogy meg is teszed. Képes vagy rá, és jó szándékod is van. Szereteted is van, hogy megtegyed. Reménykedek benne. Különleges dolog azt látni, hogy a tanítványok találkoznak ezzel az élménnyel. Jézus egy pogányt, egy érdemtelent, aki nem a mi dolgunk, meggyógyít. Igent mond a kérésére, és teljesíti a vágyát. Vajon Jézus szeretetéből nekik is jut? Van-e valaki, akinek nem jut? Vajon mit gondoltak a tanítványok, amikor átmentek ezen a tapasztalaton? Nagyon különleges tovább menni, a következő fejezethez, a 8. fejezethez. Mert itt megint egy kenyér szaporítási történet van. Szeretném, ha elolvasnám az első verstől. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól akarni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták. 7. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek meg földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokasság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátott őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanut a vidékére. Az első dolog, amit meg kell figyelnünk, hogy még mindig ott vannak a pogány földön. A helyszín változatlan. És amikor ott vannak, egy nagy sokaság, Jézus tanítja őket, és gyógyítja őket, és tanítja őket, ott van velük. Jézus azt mondja, szánakozom a sokaságon. Ki az, aki a sokaság éhségével törődik? Emlékezzetek csak az előző történetre, az 5000 megvendégelésére? Kik hozták szóba azt, hogy éhesek, engedjük el már őket, mert éhesek. A tanítványok mondták a zsidó lakta vidéken, hogy engedjük el őket, este van, elfáradtak, hogy menjenek haza. És itt már eltelik 3 nap. 3 nap eltelik, és a tanítványok közül senkinek nem jut eszébe, hogy adjunk nekik enni. 3 nap elteltével Jézus megszólal, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket, haza kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. A tanítványai azt mondják, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól akadni itt a pusztában. És Jézus azt mondja, hány kenyeretek van. Nagyon érdekes megnézni, hogy itt 7 kenyérről van szó, 4000 megvendégelésénél. És ha ezt is egy kicsit jelképesen értjük, akkor ez a 7 kenyér utalhat arra a 7 törzsre, arra a 7 nemzetre, akik Kánaán földén laktak, és aztán Izrael földe, Kánaán földe elfoglalva lett, az izraeliták elfoglalták, és az ő földükké vált. Azt látjuk, 7 kenyerük van, és aztán azt látjuk, hogy ez a 7 nép, akik Kánaán földjéről eltűntek és asszimilálódtak, vagy mint tüske ott maradtak, de nem tartoztak Izraelhez sohasem, Izrael szemében szálka voltak, akikre haragudtak. Leülnek a fűre, és amikor jól laknak, akkor összeszedik a darabukat 7 kosárral. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy itt a spúris szó szerepel. Itt a görögök által használt kosár szó szerepel. 7 kosárral gyűjtenek össze a maradékot. Nem a zsidók 7 kosarával, hanem a spúrisszal, a görögök kosarával. Mert ez a görögök vidéke, pogányok lakta vidék. Azt látjuk, még maradt is. Nem csak annyit adott nekik az Úr, hogy elég legyen, hanem még maradt is. Mennyi maradt? Van elég mindenkinek. 12 kosárral maradt Izrael 12 törzsének, 7 kosárral maradt 7 nemzetnek, aki Kánaán földén lakott, a zsidók mellett. Vajon mit tanított meg Jézus a tanítványaival ezekből a történetekből? Vajon megértették-e a tanítványok, hogy szükségük van Jézusra, nekik, és szüksége van Jézusra, a pogány népnek is? Vajon látjuk-e, hogy Jézus elég mindenkinek? Jézus szeretetéből jut mindenkinek. A 4000 megvendégelése utáni történetben, szakaszban még találunk egy különleges gyógyítási történetet, amit szeretnék felidézni a 22. verstől. Amikor Betsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Nagyon különleges ez a 2 lépésben végzett gyógyítás. Ez az egyetlen ilyen történet, amiről úgy látjuk, hogy Jézus megérinti egyszer, és megérinti másodszor is. Vajon miért van erre szükség? Azért, mert mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy meggyógyulunk egyszer, és kezdünk látni valamit. Szükségünk van egy második érintésre, hogy tisztábban és élesebben lássuk meg Jézust, az Isten fiát. Mert először azt gondoljuk, Jézus csak az enyém, és ki akarjuk sajátítani magunknak, magunk gondolatai számára, magunk tervei számára, Jézus az enyém. És aztán a második érintés megtanít bennünket arra, hogy Jézus a tiéd is. Jézus a tiéd is. Jézus téged is elfogad, Jézus téged is szeret. Pedig én azt gondoltam, nem érdemled meg. Te nem érdemled meg. Mert te ilyen vagy, meg olyan. Ezért te nem érdemled meg, mert Jézus a miénk, de nem a tietek. Vajon nincs a szívünkben ilyen keménység? Ilyen ostobaság, hogy azt gondoljuk, hogy a mi mértékünk szerint kellene Jézus mérjen. Hogy a mi mértékünk szerint kellene cselekedjen. Hogy azt gondoljuk, Jézusnak most kéne királlyá lenni, hogy a mi vágyunkat teljesítse, és annyira dühösek vagyunk, ha nekünk nemet mond. Jézus nem csak a miénk, hanem Jézus azoké is, akik fölött olykor pálcát törünk. És Jézus második érintésére van szükségünk, hogy jobban lássunk már. Hogy jobban lássuk Jézust, és jobban lássuk a mellettünk levő emberek is. Jézus meg akar minket érinteni másodszor is, újra és újra. És egy utolsó ige, amit szeretnék idézni előttetek, ez a Márk evangélium 14. fejezet 22. versében van, már 14-22, ami így szól. És mikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Jézus azt mondja, hogy a kenyér, amit odaadok, ez az én testem. A kenyér, amit Jézus megtört, odaadta, és azt mondja neked, add tovább, az a kenyér, Jézus maga. Sok mindent adunk az embereknek. De ha nincs benne Jézus, akkor üres kosarakat adunk. Mert ha Jézus nincs benne a jó cselekedeteinkben, akkor száraz hivalkodás az. Ha Jézus nem tartalmazza az adományunk, akkor csak magunkat adjuk. Az pedig kevés. Kevés. Jézus azt szeretné, ha nem üres kosarakat adnánk. Befejezésül szeretnék felidézni nektek egy történetet. A leprások halálra ítéltek. Gyógyíthatatlanok. Mindenki távol tartotta magát tőlük, mert ha találkozott velük, elkapta a fertőzést, és ő maga is beteggé lett, és lassú haldoklásnak nézett elébe, amikor majd egyszer befejezi az életét. Ezek a leprások Jeruzsálem kapuin kívül voltak, éheztek. Éheztek, és úgy gondolták, éhen halnak. Ha bemennek a városba, lehet, hogy agyonkövezik őket, mert ha Jeruzsálembe belépnek, mindenki retteg tőlük, és kövekkel támadják őket. Ha Jeruzsálemen kívüli táborba mennek, ahol ott van az ellenség, akkor megöli őket az ellenség. De azt mondták, megnézzük, mi van a sátrakban, kín a falon kívül. És amikor bementek, akkor azt látták, hogy az ellenség már elment, és ott van egy csomó étel, és mindenki éhes. És amikor ettek, és ettek, és ettek, akkor valami eszükbe jutott. Nem csak mi vagyunk éhesek, hanem Jeruzsálem falain belül mindenki éhes. És azt mondták, ez a kenyér nem lehet csak a miénk, oda kell adnunk nekik is. Ne éheztesse tovább. Bár leprás vagyok, de elmondom a jó hírt. Van kenyér, jól lakhatsz. És ezek a leprások szóltak a többieknek, akik kiközösítették őket, akik bántották őket, akik lenézték őket, akik halálra kövezték volna őket. Ezeknek szóltak, van kenyér, jut belőle nektek is. Gyertek, és egyetek. Van kenyér, testvérem, van kenyér. Jézus megtört teste a kenyér. Jut belőle neked is. Jut belőle másnak is. Akarod-e? Várod-e? Jézusról ezt mondták az emberek. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Mire volt Jézusnak hatalma? Jézusnak hatalma volt odaadni magát, hogy nekünk legyen, hogy nekünk legyen életünk. Bár csak hála lenne a szívünkben azért az életért, amit Jézus odaadott. És bár csak tudnánk biztosan, hogy amit Jézussal adunk, az táplálék. És adnánk Jézust, mint kenyeret másoknak, mert jut mindenkinek. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, drága mennyei atyánk, olyan jó látni, hogy te személyválogatás nélkül szeretsz minket. hogy te minden embert ezen a földön gyermekednek tekintesz, akiért odaadtad az életedet. Hogy nem kell félnünk, hogy nekünk nem jut, hanem tudhatjuk, hogy mindenkinek adod a kegyelmedet. Taníts meg bennünket, ne csak magunkra gondolni, hanem a te kegyelmedet és a jó hírt, hogy a kenyér a miénk, továbbadhatnánk másoknak. Taníts meg bennünket arra, hogy mi is tudnánk az emberek nyelvén szólni az embereknek. Hogy a jó hírt úgy adjuk tovább, hogy abban ne legyen lekicsinlés, ne legyen felsőbbrendűség érzés, hanem alázat legyen és szolgálat. Hogy megtanulhatnánk tőled, mit jelent gyermekeidnek lenni, és úgy szolgálni, hogy abban te is jelen legyél, a te szereteted is jelen legyen. Mert ez lenne csak a valóságos kenyér. Taníts meg bennünket, hogy meglássunk téged. Hogy meglássunk téged az elesetben, a betegben, a kiszolgáltatodban. És könyörület induljon a szívünkben, ahogy te könyörületre indultál, amikor megláttad, hogy a nép olyan, mint a pásztor nélkül való juhok. Adj a szívünkben ilyen indulatot, ilyen alázatot, és ad nekünk azt a hatalmat, hogy mi is le tudjuk tenni a mi büszkeségünket. Mi szolgáljunk, ahogy te szolgáltál, hogy valóságos, igaz tanítványaid legyünk. Hallgass meg imánkat! Hallgass meg imánkat, Urunk, Jézusért kérünk. Amen.